Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Érkezik a nyár első hőhulláma, figyelmeztet a Hungaromet ZRT, vasárnap már 35 fok felett alakul majd a maximum hőmérséklet. Eljött az igazság pillanata a migráció kérdésében is, ezzel a címmel tartott napi rendelőti felszólalás Magyar Péter a parlamentben. A miniszterelnök emlékeztetett, 2024 nyarán migránstábort akartak építeni, és hosszan sorolta, miért nem lehetséges, hogy diáktábort terveztek Vitnyét Cseremajorba. 1 milliárd forint ment el erre, de a lebukások után a helyi közösség és politikai erők megakadályozták a beruházást, mondta a kormányfő. Az ellenzék szerint az új kormány végre akarja hajtani a migrációs paktumot. Magyarország eddig mindent megtett, hogy ne legyen bevándorló ország, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a tranzitzónák rendszere jól működött, de az Unió bírósága bezáratta, majdnapi 1 millió euróra bírságolta hazánkat. A Tisza kormány által idézett dokumentumok épp ennek a tranzitzóna rendszernek a visszavezetéséről szóltak volna, hogy ne kapjunk büntetést. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője azt mondta, a Fidesz-KDNP sosem fogadta volna el a migrációs paktumot, minden más hazugság. Szerinte Magyar Péter viszont be fogja engedni a bevándorlókat. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakció vezetője emlékeztetett, hogy pártja már 2 éve tüntetés szervezett a migránstábor miatt, de szerinte a terv megakadályozása a helyi civilek sikere volt. Magyar Péter viszont válaszában ismételten tagadta, hogy hazánk végrehajtaná a migrációs paktumot. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén. Hazánk ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen leadását, tette hozzá Pósai Gábor. Az ülésen az Európai Unió bel- és igazságügyi tanácsának luxemburgi ülésén történtekről hallgatták meg a politikust, aki közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás lehetősége közül Magyarország az utóbbit tartja elfogadhatónak, ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat, ismertette. Magyarország újra európai országként viselkedik, a nemzetérdeket mindig szem előtt tartva, de azt a szövetségi rendszeren belül érvényesítve, jelentette ki Orbán Anita Luxemburgban az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve. Mint a magyar társvezető mondta, hazánk számára az áprilisi választások eredménye egyfajta visszatérést jelent, a szavazók ugyanis egyértelműen kifejezték azt a szándékukat, hogy Magyarország helye Európában van. Ukrajnával kapcsolatban közölte, intenzív, többhetes tárgyalások után sikerült megállapodni Kijevvel. Elmondása szerint a kétoldalú megállapodás rögzíti a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. A parlament megkezdi a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításának általánosítáját. Az országgyűlés az indítványt sürgősséggel tárgyalja. A javaslat teljesen átszervezni a közmédia intézményrendszerét, megszüntetni a jelenlegi közalapítványi MTVS modellt, külön választani a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hozna létre. Országszerte fokozott közúti ellenőrzéseket tart a rendőrség ezen a héten a Roadpol alkohol és drog ellenvezési akció keretében. A hatóságok célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedési balesetek megelőzése. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak, a Balaton, a Tiszató, a Velencei tó természetes fürdőhelyeinek többsége továbbra is kiváló besorolású, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere keretében készített értékelés alapján az MT-vel. A fürdőzés alkalmas folyó szakaszokon kijelölt strandok 90%-a jó vagy kiváló minősítést kapott. Minden távon teltház van, így lezárult a nevezés a július 18-ai 44. Lidl Balaton átúszásra, közölték a szervezők. Az 5,2 kilométeres hőtávon már múlt kedden elérték a 10.005 fős határt, de most már a 2,6 kilométeres féltávon és a Jettel Balaton áthúzáson is teltház van. Mint írták, a nevezések nem átruházhatók. Végül az időjárásról. Holnap az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a nyugati szél nagy területen megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 10-12, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina Régi Zene Együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
Reklámot hallottak.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Bakos Tamás atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A vallásturisztikai helyeknek a remény helyeivé kell válniuk, annak érdekében, hogy reménnyel és békével teljen el az odalátogató ember. Jelentette ki Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a 4. Nemzeti Vallásturizmus Fórumon Budapesten. Műsorunkban erről a rendezvényről lesz szó. Műsorunk a 2026. február 2-ai adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei.
Értékünk az ember.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Domjánné dr. Nizsalovszky Ritát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének vezetőjét, habilitált egyetemi docenst. A beszélgetésünknek az a témája, hogy vallásturisztikai fórumot tartottak Budapesten, immár ez a negyedik vallásturisztikai fórum volt, itt az EGRI Egyetemen pedig már a második tanév volt, ami elkezdődött ugye ebben az évben is. Indítottak vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakot, erről is már többször beszámoltunk, és ennek a fórumnak a különlegessége, hogy Rita ide hallgatókat is vitt erre a rendezvényre. Ez már a negyedik vallásturisztikai fórum volt. Mi volt ennek a témája?
Tényleg ez már a negyedik vallásturisztikai fórum volt, és mindegyik fórum igyekezett egy-egy témakört a vallásturizmussal kapcsolatban körbejárni. Ezen a rendezvényen leginkább a legfrissebb trendek és a vallásturizmus kapcsolatát igyekeztek az előadók boncolgatni, megvilágítani a hallgatóság számára, és a trendek közül pedig ebben az évben kiemelkedett a mesterséges intelligencia. Úgy gondolom, hogy most már nagyon-nagyon sok csatornán hallhattunk a mesterséges intelligenciának a megjelenéséről, úgy a turizmusban, a különböző gazdasági ágazatokba, tudományokba, úgyhogy ez volt az egyik fontos előadása a fórumnak a második napon, amikor Bagyinszky Ágoston, a Szapiencia Hittudományi Főiskolának a rektora tartott előadást ebben a témában, ami szintén nagyon érdekes kérdéseket vetett fel. Az előadó Emmája vagy Emmivel, mesterséges intelligenciával való találkozásnak három szintjét emelte ki. Lehetne úgy is mondani ilyen furcsán, hogy első típusú, második típusú, illetve harmadik típusú találkozások. Itt ez az MI-val való érintkezésnek a szintjét próbálják ezek a találkozás típusok bemutatni, hogy milyen mélységben találkozik a felhasználó, akár a spirituális élménnyel kapcsolatban is, a mesterséges intelligenciával. Tehát tulajdonképpen a harmadik típusú találkozások azok a legmélyebbek, hogyha a vallásturizmust nézzük, méghozzá ez a transzcendens élmény a mesterséges intelligenciának a közvetítésével. Nagyon érdekes volt maga az előadás, és utána kérdéseket is lehetett feltenni. Igazából az előadás és a kérdések is azt a határmezsgyét próbálta meg feltárni, hogy hol van a határa a hitnek, és hol van a határa igazából a mesterséges intelligenciának. Tehát, hogy mikortól válik már mondjuk az, hogy egy ilyen Istent helyettesítő személyiségé a mesterséges intelligencia. Talán a hallgatók is hallottak már róla, hogy ilyennel is találkozhatunk, hogy például mesterséges intelligenciánál gyónni, vagy ad lelki tanácsokat. Úgy gondolom, hogy ez már egy, illetve maga az előadó is ezt hangsúlyozta, hogy ezek már inkább a hitet, majdnem, hogy kikapcsoló tevékenységet, mint sem a hitet elősegítő tevékenységek. Tehát tulajdonképpen ebben a harmadik típusú találkozásban a mesterséges intelligencia már belép egy olyan szerepbe, amire a hitünk alapul, van mesterséges intelligencia által kreált Jézus, Mózes, akikkel lehet beszélgetni. Tehát igazából az előadásnak az volt a lényege, hogy egyrészt hol van a határvonal, és hogy tudjuk úgy felhasználni a vallási turizmusban a mesterséges intelligenciát, ahol még magát, a hitet, Isten nem zárjuk ki, hanem gyakorlatilag ezt jóra fordítjuk, és inkább az elmélyülést, a megértést segíti elő, mint sem, hogy egy ilyen kizáró tényező legyen.
Ezen kívül még milyen előadások voltak?
Kétnapos volt a rendezvény, az első napon délután kezdődtek az előadások, és itt két fontos előadást hallgattunk, az egyik az Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeumnak a főigazgatója tartott előadást, Nemzet, Vallás, Identitás kérdései címmel, illetve a Turizmus jelen trendjei és a jövő víziója címmel tartott Boros Botond előadást, aki a Visit Hungary-nek volt a képviselője. Az egész rendezvényt egyébként Nacsa Lőrinc nyitotta meg, aki a vallásturizmusért felelős miniszteri biztos és egyben nemzetpolitikáért felelős államtitkár is, aki hangsúlyozta azt, hogy a vallásturisztikai helyszínek a remény helyszínei. Reménnyel és békével mennek el innen a látogatók, tehát ez a cél, hogy reménnyel és békével menjenek el innen a látogatók. Hangsúlyozta azt is, hogy nőtt a vallásturisztikai helyszíneknek a száma, a képzésben résztvevőknek a száma, a vallásturisztikai képzésben résztvevőknek a száma megduplázódott, tehát tulajdonképpen nagyon fontos előrelépések történtek az elmúlt évben is. Ezt követően Szonták Szabolcs, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkára köszöntötte szintén a résztvevőket, aki szintén kiemelte azt, hogy a helyszíneknek nőtt a száma, egyre több a résztvevő a vallási turizmusban, és különösen fontosnak érezte azt, hogy nőtt a vallásturisztikai helyszíneknek a száma, hiszen ezek találkozási lehetőséget biztosítanak Istennel. Az elkészült vallásturisztikai intézkedési tervnek a megvalósítási lépésein mentünk tulajdonképpen végig a köszöntőjében, és ennek alapján ő hangsúlyozta, hogy a vallásturizmus mindig egy misszió. Ez a legfontosabb, hogy egy missziós tevékenységet végeznek azok, akik a vallási turizmusban dolgoznak. A vallási turizmus az egy lehetőség, de egyben felelősség is. Lehetőség az adott helynek a megismerésére, megismertetésére, de egyben felelősséget is jelent azok számára, akik az adott vallásturisztikai attrakcióban dolgoznak, hiszen gyakorlatilag ez a missziós tevékenység, ez egy nagyon nagy felelősség, hogy hogyan közvetítik az értékek által a hitet a látogatók számára. Szonták Szabolcs még ezen kívül hangsúlyozta azt is, hogy akik a vallásturisztikai attrakcióban dolgoznak, vagy maguk a vallásturisztikai attrakciók, azok nem magányos harcosok. Együtt vagyunk, közösségként kell, hogy megéljük ezeknek a helyszíneknek az üzenetét is. Tehát itt kiemelte azt a Biblia idézetet, hogy a test ugyan egy, de nagyon sok tagja van. Tehát egymással összefogva, hálózatosodva kell ezeket az értékeket bemutatnunk. Ugyanakkor azt is hangsúlyoztam még, hogy a vallásturizmus egy nagyon-nagyon érzékeny terület, és itt kapcsolódik össze azzal, hogy a nap folyamán még hallhattunk a vallásturisztikai trendekről, a legújabb trendekről is, hogy a trendek azok nagyon jók, hogy újabb és újabb trendek lépnek fel a turizmusban is, így a vallásturizmusban is megjelennek, de hogy a trendek azokat be kell építenünk a vallásturisztikai attrakciók bemutatása során, és nem a trendeknek kell diktálni azt, hogy mi hogyan mutassuk be ezeket az értékeket, hanem sokkal inkább a trendek vannak a vallási turizmusért. Tehát tulajdonképpen, hogyha világi értelemben akarunk a turizmussal versenyezni, akkor vesztesek vagyunk, hiszen hogy a sima turizmus az sokkal másképpen, sokkal profitorientáltabban működik, mint ami a cél a vallási turizmusnak a szempontjából.
Egy trend akár lehet az is, hogy egy applikációt készít mondjuk egy vallásturisztikai helyszín?
Igen, abszolút. Amit az előbb is mondtam, hogy a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket lehet jóra is, illetve korlátok között felhasználni. Abszolút, tehát egyre inkább elterjednek az applikációk, az olyan mesterséges intelligencia támogatott lehetőségek, amik teljesebbé tudják tenni az élményt, de soha nem zárhatjuk ki mögötte a missziót, nem zárhatjuk ki mögüle a vallásos élménynek az átadását és a személyességet. Tehát nem szabad, hogy a különböző technikai, technológiai fejlesztések vagy mesterséges intelligencia az embert és a személyességet háttérbe szorítsa. Szonták Szabolcs volt, aki szintén azt hangsúlyozta, hogy tanulnunk kell ezekből a trendekből. Hogyan tudunk ezekből tanulni? Nyilván nagyon fontos trend az is, hogy fejleszteni kell a különböző turisztikai attrakciókat, ebbe beletartoznak a vallásturisztikai attrakciók. Fejlesztenünk kell a zarándokutakat. Az infra és szuprastrukturális fejlesztésekről sem szabad elfelejtkezni, de természetesen, ami a központi szerepet játsza a vallási turizmusban, az, hogy az embereket kell, az ott dolgozókat kell elsősorban érzékenyé tenni arra, hogy ők egy missziós feladatot látnak el. Meg kell újulni nagyon sok szempontból, és figyelembe kell venni azt is, hogy a templomok nem csak múzeumok, nem kizárólag olyan helyszínek, ahol a falakat vagy a benne lévő tárgyakat mutatjuk be az ide érkezőknek, hanem ezek élő közösségek, és az élő közösségeknek az ereje kell, hogy áthassa ezeket az attrakciókat. Gyakorlatilag a modern technológia segítségével tudjuk talán a legmodernebb módon átadni ezeket az üzeneteket, még egyszer kihangsúlyozva, hogy az embernek, az itt dolgozóknak a missziós szerepét azt nem szabad háttérbe szorítani, sőt ki is kell emelni.
Kétnapos rendezvény volt tehát ez a 4. Vallásturizmus Fórum Budapesten. Mennyire volt ez gyakorlatorientált, gyakorlatias, miket tapasztaltak?
A második nap az egyértelműen a jó gyakorlatoknak a megismeréséről és bemutatásáról szólt. Először a Szent István Bazilikába látogattunk el, ahol a turisztikai vezető mutatta be a Szent István Bazilika, mint vallásturisztikai attrakciónak a jellegzetességeit, itt a kereslet, kínálatot jellemezte a fejlesztéseit, és igazából én magam is megdöbbentem, mert egy olyan 500 000-ra tippeltem volna, hogyha látogatószámot kellett volna tippelni, de még ennél is több, majdnem 700-800 000 látogató per év a látogatószáma a Szent István Bazilikának. Ezek nagyon nagy kihívások a látogatómenedzsmentnek a szempontjából, illetve nyilván ez egy élő közösség a bazilikának is, a közössége egy élő közösség, hogy hogyan lehet összeegyeztetni az élő közösségnek a működését, és a Szent István Bazilikának, mint templomnak a működését, és ezt az óriási létszámú látogató számot összeegyeztetni. Ezekről a kihívásokról mesélt, és ezeknek a megoldási lehetőségeiről mesélt a Szent István Bazilika vallásturisztikai vezetője. Ezt követően átsétáltunk a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagógába, aminek a felújítása, teljes körű felújítása nem olyan nagyon régen fejeződött be. Ez is egyben hitéleti helyszín, hiszen van aktív közössége. Tehát a Rumbach utcai zsinagógának a belső felújítását, átépítését, ezt úgy oldották meg, hogy teljes egészében alkalmas legyen rendezvényeknek a lebonyolítására, és például a 1,5 tonnás tóraolvasó emelvényt, a bimát, azt süllyeszthetővé tették. Amikor hitéleti cselekmény zajlik benne, akkor felemelik, és amikor valamilyen rendezvénynek a lebonyolítása történik, akkor pedig egy gomnyomással tulajdonképpen ez a 1,5 tonnás emelvény ez süllyeszthetővé válik, és teljesen berendezhető székekkel. Hihetetlenül szép lett egyébként, mindenkinek nagyon sok szeretettel ajánlom a Rumbach utcai zsinagógának is a meglátogatását, csodaszép lett a felújítás után, és számos rendezvény, kulturális rendezvénynek a helyszínévé is vált. Az utolsó helyszín, amit meglátogattunk, az a Dohány utcai zsinagóga volt, ami mind méretében, különlegességében, értékében, mind Magyarországnak, mind a világnak egy kiemelkedő zsidó építészeti és kultúrtörténeti értéke. Itt is szakavatott idegenvezetőknek a segítségével tekintettük meg a zsinagógát, és nagyon-nagyon sok érdekességet tudtunk meg magáról a zsinagógáról, az építéséről, a történetéről. Érdekes módon, hogy miért alakultak ki azok a belső szerkezeti elemek, amelyeket ma is láthatunk. Tehát amikor a Dohány utcai zsinagógának az építése történt, akkor a magyarországi zsidóság igyekezett minél jobban belesimulni a magyar társadalomba, és ezt építészeti módokon és építészet formájában is kifejezték, tehát olyan építészeti elemek kerültek be a Dohány utcai zsinagógába, amiről úgy gondolták, hogy minél jobban bele tud simulni a magyar korabeli építészetbe a 19. század második felében.
Ahogy a bevezetőben mondtam, tehát tanszékvezető asszonya, a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak hallgatóit is meghívta erre a fórumra. Hogyan fogadták a hallgatók ezt?
Ebben az évben 2-szer annyi hallgatóval tudtuk elindítani a képzést, 22-en jelentkeztek a képzésünkre, és mint ahogy a tavalyi évben is, ebben az évben is a miniszterelnökség, aki ezt a vallásturisztikai fórumot szervezte, lehetővé tette, hogy a hallgatókat teljesen ingyenesen el tudjuk vinni erre a rendezvényre. Szerencsére a körülbelül a hallgatóinknak a fele élt is ezzel a lehetőséggel, és úgy gondolom, hogy nagyon sok értékes szakmai tapasztalattal és élménnyel gazdagodtak.
Az egyetem szempontjából egészen pontosan a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak szempontjából milyen pozitív jövőbe mutató együttműködéseket sikerült kiépíteni ezen a fórumon önnek?
A fórumon a képzésnek már a meglévő szakmai partnereivel is sikerült szakmai beszélgetéseket folytatni, és a jövőre nézve újabb pontokkal kiegészíteni az együttműködésünket. Mindezek mellett pedig új partnerekkel való kapcsolatteremtésnek a lehetőségei is felvetődtek. Az egyik ilyen lehetőség a Masi Hisszel való együttműködés turisztikai, vallásturisztikai szempontból. A Masi Hisz turisztikai vezetője Róna Iván nagyon készségesnek mutatkozott az együttműködésre, és ennek kapcsán már tartott is előadást a képzésünkön, a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésen, és ennek segítségével, vagy az előadásában bemutatta a magyarországi zsidóság legfontosabb kulturális értékeit, épített és szellemi örökségét, és áttekintettük azt is, hogy melyek a zsidó valláshoz kapcsolódó legfontosabb zászlóshajó vallásturisztikai attrakciók.
Elhangzott műsorunk a 2026. február 2-ai adásunk ismétlése volt. A 4. Nemzeti Vallásturizmus Fórumról Domjánné dr. Nyizsalovszky Ritával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensével beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható, címünk www.szentistvánrádió.hu.
Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban. Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban a Libri Talent program legelsőként megjelenő könyvének szerzőjével, Reggő Dániellel találkoztam az ecsédi motoros búcsúban. Bánmór szerint Dani hazánk legígéretesebb történelmi regényírója. Kedves Dani, mikor érezted azt először magadban, hogy te írni fogsz, hogy író szeretnél lenni?
2023-ban, ugyanis akkor került egy pályázat kiírásra, ahol történelmi novellákat gyűjtöttek össze, amit kiszerettek volna adni könyvben, és az én írásom is ezek közé került, 10 történetet adtak ki Sebzett Lelkek című novellás gyűjteményben. Majd ezek után indult a Libri Talent kezdeményezés, ami egy mentorprogram. 351 jelentkezőből 10 főt választottak ki. Erre szintén jelentkeztem, és szintén abban a szerencsés helyzetben kerültem, hogy bekerültem a 10 legjobb közé.
Szívből gratulálok!
Köszönöm szépen, és ami még jobb, hogy Bámort kaptam mentorként, akire már előtte is nyilván feltekintettem, én nagyon szeretem a könyveit, úgyhogy ez egy álom volt számomra.
És hogy kell elképzelni ezt a mentorprogramot, hogyha a kedves rádió hallgatóknak mesélné róla?
Van képzés, tehát gyakorlatilag előadók tartottak nekünk előadást különböző témákban, illetve minden író palánta kapott egy mentort. Karádi Anna is például mentor volt, ugye ilyen Bámorral dolgoztam együtt, és hát együtt kalapáltuk a szöveget, ezt úgy kell kezdeni, hogy volt egy kész kéziratom, ami azért nyilván fejlesztésre, javításra szorult, és Bámor elmondta az észrevételeit ezzel kapcsolatban. Nem azt mondom, hogy mindent megfogadtam, de 10-ből 9-szer nyilván olyan észrevételt tett, ami teljesen jogos volt.
És itt, hogy mondtad, hogy volt egy kéziratod? Tehát itt, amikor pályáztál, már meg voltak adva a témák, vagy teljesen szabadon választott művel pályázhattál?
Több típusú könyvet lehetett leadni, például novella gyűjtemény is köztük volt. Én egy történelmi fikcióval jelentkeztem, Búvárkund életével, amiben belevittem egy csavart, egy ilyen viking varég északi szálat, és ez nagyon tetszett a Libri Talentben a döntéshozóknak, úgyhogy végül is ezért kerültem kiválasztásra.
Hát szívből gratulálok! És ez a Libri Talent program, ez milyen hosszú volt, illetve mit lehet erről tudni?
Novemberében indult, 2024 novemberében, és 2025 nyárig tartott, tehát ez egy ilyen majdnem egy éves periódus, és mint mondtam, ugye volt képzés, volt egyeztetés, a kiadóban körbevezették minket, ugye a könyvkiadásról tudtunk meg úgymond titkokat, hát nyilván nem annyira nagy titkokat, de hogy ami mondjuk így egy átlag ember számára nem biztos, hogy nyilvánvaló, úgyhogy nagyon izgalmas volt így belátni a könyvkiadás világába, és hát ugye 10 voltunk, a könyvek szeretete, az olvasás szeretete összekötött minket, mert azért különbözőek voltunk, tehát volt egyetemista is köztünk, volt, aki egy 3 gyermekes családapa, úgyhogy nagyon örülök ennek a csapatnak, ami így összejött a Libri Talent miatt.
És gondolom, így egymásnak is tudtatok segíteni, tehát elmondtátok véleményeteket a egyes művekről, így a társaitokkal meg tudtátok beszélni, és ez is szerintem egy hatalmas lehetőség és lendületet adott nektek a további munkátokban.
Így van, mi ketten voltunk, mentoráltak Bámornál, én is Boldi, és mi egyébként egy más írását azt átnéztük meg, véleményeztük, úgyhogy mi kimondottan így együtt dolgoztunk egymással szorosan, de a többiek is sok mindenbe segítettek. Nyilván átbeszéltünk több mindent, ha valami kérdés volt valakibe, akkor azt feltette, volt egy ilyen közös csoportunk beszélgetés szintjén, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog volt. És hát a mai napig tartjuk egymással a kapcsolatot, tehát pont most jelenik meg új könyve Lenkének, az Adélnak, akik szintén talentesek, és hát ugye mindannyian megosztották most a új borítóról a képet, aminek szintén mindenki nagyon örült, úgyhogy ezek nagyon szuper dolgok.
Már kiskorodban is nagyon szerettél olvasni, és kötöttél a történelemhez, vagy ez így később alakult ki benned?
Gyerekként is nagyon sokat olvastam, de nagyon sok ilyen ismeretterjesztő, tehát nem is biztos, hogy regény, hanem enciklopédiákat, tehát ezeket rengeteget olvastam. De a regények világ az szerintem általános iskolába jött be. Én nekem a két legmeghatározóbb könyvélményem így fiatalom koromból a Harry Potter sorozat, illetve a Hunyadi könyvsorozat. Tudom, ez a kettő, ez ég és föld a kettő, így lehetett összehasonlítjuk, de azt gondolom, hogy mind a kettő a saját műfajában az egy kimagasló könyv. És hát nem vetlő szeretik millióan a Harry Pottert, és hát a magyar könyvpiacon meg több százezren a Hunyadit.
Kedves Dani, kérlek, egy kicsit mesélj a megjelent könyvedről, Vikingvér Vazul fiai című könyvről, hogy a rádióhallgatók is, hát ha kedvet kapnak az elolvasásához.
Ez egy izgalmas felütés, azzal kezdem, hogy vikingek Magyarországon. És ugye hát mit keresnek itt vikingek, hiszen nem volt tengerpartunk. Azt kevesen tudják, hogy a vikingek egyébként a folyókon is nagyon könnyedén közlekedtek, és hogyha elfogyott a folyó, akkor fogták hajóikat, kivették a folyóból, és egy zsírozott gerendákon átgörgették egy másik folyóhoz. Egyébként a Dunán nem ezt csinálták, de az árpádházi királyainknak voltak viking testőrei, akiket egyébként akkoriban varég, rusz, tehát hogy különböző népneveken illettek, de ezek nagyon sokszor északi eredetű harcosok voltak. Szent István kardja, amit Prágában őriznek, az egy viking kard. Szent Imre herceg, erről fönnmaradt, hogy ő volt a Dux Ruisiorum latinul, tehát a ruszok hercege, vagyis a varégok, vikingek, testőröknek a parancsnok, ez azt jelentette. Úgyhogy nagyon kevés ember tudja azt, hogy a középkori, kora középkori Magyarországon, a kora Árpád korban milyen fontos szerepet töltöttek be. És hát az én könyvem is erről szól, egy Búvárkund nevű hősről, egy népi hősről, aki ugye elsülyeztette a német-római császárok hajóit, és hát nagyon-nagyon kevés dolgot tudunk Búvárkundról. A kronikákból azt tudjuk, hogy nem így hívták, Zsotmundnak.
De akkor ő nem egy fiktív személy, hanem létező volt, vagy?
Egy létező személy, és Zsotmundnak hívták. Később kapta a Búvárkund nevet Vörös Marti és a többiek miatt. Egy gyönyörű népi hőssé vált, de a krónikák ugye azt hagyományozták ránk, hogy Zsotmund elsülyeztette a német-római császár hajóit. A mai napig nem tudják a történészek megállapítani, hogy ez létezhetette, vagy nem létezhetette. Ugye valaki azt, hogy a Dunasodrása miatt nem lehetett. Van, aki azt mondja, hogy már a bizánciak is alkalmaztak a középkorba búvárokat. Hát én meg fogom írni a folytatásba, hogy ez hogy történhetett meg, úgyhogy ez viszont nyilván az első könyvet is érdemes elolvasni, úgyhogy bátran és jó szívvel ajánlom mindenkinek.
Hát köszönjük szépen ezt a programajánlót, hogy mindenki, aki érdeklődik a téma után, ajánlom, hogy olvassák el, mert biztos, hogy fantasztikus utazásból lesz részük a könyvben. És kedves Dani, jelenleg mind dolgozol?
A Vikingvér ugye a fő címe a könyvsorozatomnak, ez egy 5 részes könyvsorozat, és ugye a Vazul fiai tavaly novemberben jelent meg, és a folytatást azt javában írom, idén fogjuk a kiadóval, a hitelkiadóval kiadni ezt a könyvet. A munka címe Istenek bajnoka, hiszen a szereplők, a vikingek egy több istenhitű társadalomban éltek akkoriban, és ugye az Istenek bajnoka ezt akarja szimbolizálni. Ez egy nagyon érdekes korszak a magyar történelemnek, ugyanis gyakorlatilag keresztes hadjáratot indítottak ellenünk a németek úgy, hogy keresztény királyaink voltak, és hát a kereszténységet próbálták visszaállítani a pogányázadás után. Úgyhogy gyakorlatilag pogányok és keresztények vált-válnak vetve magyarra a szövetségben együtt harcolt, hogy a német-római birodalom seregeit sikeresen megállítsa. 2 háború történt egymás után. Gyakorlatilag a akkori történelemben a német-római birodalom egyetlen egy ellensége se tudott fönnmaradni 2 hadjárat után. Tehát amit a magyar hadvezérek és a magyar katonák véghez vittek, az világviszonylatban is elképesztő. És hát ebbe a korszakba kalózom el a kedves olvasókat. Egyébként nagyon izgalmas dolgok vannak, berzerkerek, aranyasszonyok és mi egymás, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy aki ezt így elolvassa, az talán ezt a korszakot egy kicsit jobban át fogja tudni látni.
És a témaválasztásodnál mi volt a meghatározó, hogy melyik korban szeretnéd a hőseidet elhelyezni?
Mindenképp az Árpád korban szerettem volna egy történetet elmesélni, szerettem volna egy erős karaktert, és a Búvárkund az ideálisnak tűnt, hiszen gyakorlatilag egy mondat maradt fönt róla, semmi más nem tudunk. Volt egy Zsotmund nevű harcos, aki igen jól tudott úszni, és elsülyeztette a német-római császárhajóit Pozsony falai alatt. Ez az egy mondat, ami fönn maradt róla, nyilván latinul. És hát azért azt gondolom, hogy ez pont egy olyan karakter arca, aki izgalmas lehet, és nyilván a magánélete, hogy miben hitt, hogy kerülhetett esetleg oda, hogy utána mi történt vele, ez mind olyan dolog, ami az írói fantázia szüleménye lesz, de én végtelenül izgalmasnak találom magát az írást, és remélem, hogy az olvasóim is izgalmasnak fogják találni a végeredményt, ami születik belőle.
Hogy találtál rá Búvárkundra?
Ugye Búvárkund az, akiről az általános iskolában tanulunk egy verset, nem tudom, hogy kötelező vagy szorgalmi, én szerintem annó megtanultam, Vörös Marti Mihály írta. Gyakorlatilag egy népelemei, néphősi karakterje vált az elmúlt évszázadok során, és egyébként azok is ismerik a nevét, akik tényleg így nem tudják, hogy kicsoda, csak így rémlik nekik, hogy hú, igen, mintha róla tanultam volna. Az biztos, hogy a Búvárkundnak a karaktere az könyvért kiállt.
A regényedben van-e olyan szereplő, akivel azonosulni tudnál, illetve van-e olyan szereplő, akit a környezetedbe vagy a baráti társaságodba létezik, és beletetted a regénybe?
Az első kérdésre rövid a válasz. Nem azonosulnék egyik kölyükkel sem, mert elég korán meghaltak, fáztak, viszonylag gyorsan meg tudtak halni csatában, vagy halálra éheztek, tehát a középkor azért az egy elég kemény korszak volt. Ugye a Árpádházi királyunknak talán a fele 30 éves kora körül halt meg, én most 34 vagyok, úgyhogy, és remélhetőleg még írok pár könyvet, úgyhogy ez az összehasonlítás
ilyen legyen.
Igen. A másik kérdés pedig, igen, természetesen vannak olyan karakterek, akik az életben ismerősök valamilyen szinten befolyásolták. Az első kötetben Levente kicsit öcsémre hasonlít. Bizonyos tekintetben ugyanis az én Levente karakterem egy kicsit így a világtól távolabb. Egy ilyen apolitikus jellem, aki inkább a testvéreit próbálja segíteni, ahelyett, hogy ő törne hatalomra. És ez mellett egy ilyen középkori világban egy kicsit ilyen, mint hogyha ilyen hátrébb lépne. És testvérem a művész világból jött, ő zenész, és úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan karakterjegye van, amit így át tudtam valahogy Leventébe tenni. Nyilván nem megy az egyben, hiszen azért Levente egy pogány árpádházi herceg, testvérem messze nem egy pogány árpádházi herceg, de vannak hasonló karakterjegyek.
Dani, ugye az Ecséti motoros búcsón találkoztunk, és ha jól tudom, ma jársz először Ecséden. Ezt az egész napot hogyan élted meg?
Nagyon jól egyébként, tehát mindenki nagyon kedves volt, segítőkész. Jó volt a csapat is, akik hallgatták a könyvemutatót. Nem volt egy elalvó ember sem, ami külön öröm, bár ez nem szokott jellemző lenni az én könyvemutatóimra. És hát az ételek, a pizza meg a babgulyás azért az ott volt.
Hát szívből örülök, hogy egy kellemes napot tudtál eltölteni itt a motorosok között, és kívánom, hogy gyere még sokszor Ecsédre, és sok új könyvet tudjál bemutatni itt a motoros közegben is. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert kívánok a munkásságodhoz.
Köszönöm szépen.
Bátor Botond pálos szerzetessel beszélgetek, akivel az ecsédi motoros búcson találkoztam. Kedves Botond atya, mióta motorozik és honnan jött az indítatás?
Az alapvető indítatás az Erdélyhez kötődik, mert kamaszkoromban én kőbányai vagyok, kőbányán születtem, és ott a kőbányai plébániákról volt egy fiú, aki motorozott, és hát valószínűleg költség kímélés szempontjából is, meg hát, hogy ne kelljen csak úgy egyedül menni, a barátjával ketten mentek motorról, és akkor a bátyámmal együtt utasként elmentünk. Hát nyilván ez a 70-es évek végén, 80-as évek elején eléggé izgalmas dolog volt, hiszen akkor egy ilyen 250 köbcentis panóniával, meg egy MZ-vel mentünk. Hát akkor az utak is olyanok voltak, amilyenek, hát, vagyis katasztrofális, de óriási élmény volt.
Ez volt az első találkozás a motorral.
Ez volt az első találkozás a motorral, úgyhogy nagyon sokan vannak a mostani motorosok közül, akik mondják, hogy soha nem ülnének föl senki mögé. Hát ez nekem eddig soha nem okozott problémát, mert hogy így kezdődött. Aztán az életemben ugye úgy alakult, hogy elindultam szemináriumba, akkor utána a pálosokat ismertem meg. Amúgy különben nekem autóra 85 óta, motorra 90 óta van jogosítványom. Keveset úgy motorozgattam is a 90-es években, de hát akkor mentem el a pálosokhoz, és hát erre nem volt lehetőség.
Gondolom időhiány is volt.
Időhiány is volt, ugye növendék is voltam, stb. Ez nem. Viszont 2002-ben Pécset lettem a házfőnök, és abban az időben vezették be Pécs városában a parkolódíjakat. És gondoltam arra, hogyha mi lemegyünk valahova, akkor hát persze biciklivel megoldható, csak mi fönt voltunk a hegyen is visszatekerni, én szívesen visszatekertem, ez nem is volt gond, csak hát akkor utána zuhanyozni kell minden, az ember csak kiizzadt. Ha vegyünk egy motort, miért ne? Hát voltunk egy páran, akiknek volt jogosítványa, és vettünk egy 400-as Honda Bros nevezetű motort, elég kevesen ismerik ezt a típus, de egy nagyon jó motor volt. És sokan csodálkoztak rajta, hogy hát milyen érdekes, hogy van itt egy motor. És a csodálkozásból lett egy olyan kezdeményezés, hogy mi lenne, egy kicsit foglalkoznánk úgymond a motorosokkal. Hát abban az időben, ez ugye 2002-ben...
Ez még elég újszerű dolog volt.
Viszonylag újszerű dolog volt, de azért voltak, akik már motorra ültek, hívő emberek. Aztán akkor elkerültem Pálosszentkútra, és volt egy balesetem, amiben a motor összetört, nem én voltam a hibás, most nem takarozni akarok, csak hogy így tört, és akkor utána ugye egy kicsit ugye el is ment a dolog, mert eladtuk, egész jól el lehetett adni ezt a motort így törötten is. Viszont a rendtársam, a Barnabás atya azért ő mégiscsak gondolkodott rajta, ő Mária Nosztrán volt, hogy mégiscsak jó lenne. És megtudtam, hogy Csenztóvában, a rendi központunkban van egy motoros búcsú, ahol elég nagy létszámban jönnek össze a motorosok. Hát eleinte egy pár százan voltak, a következő évre már volt 3000, utána 5000, hát ma már kinőtte magát, úgyhogy ilyen 25-30-35-40, most legutóbb 50 ezeren voltak.
Óriási létszám. És ez valami búcsú alkalmával kerül megrendezésre?
Hát ugye Csenztóvában azért egy hatalmas búcsújáró helyről
beszélünk.
Ott úgy van, hogy be van osztva minden hétvége valamilyen búcsú van, tehát van lakókocsisoknak búcsúja, tűzoltóknak búcsúja, parlamenti képviselőknek, pedagógusoknak búcsúja, katonáknak búcsúja, rendőröknek búcsúja, motorosoknak búcsúja, stb. Érettségizőknek, első áldozóknak. Tehát, hogy az élet minden területét érintve van egy búcsús nap. Na most a motoros búcsú az általában Isten irgalmasság vasárnapján szokott lenni.
Viszont
korán azért, mert hogy az első legyen.
Hogy a szezonra megáldja a motorosokat.
Na most én ezt hallottam, de nem tudtam kimenni, viszont arra az évre megszerveztük, ez úgy emlékszem 2007-ben volt, megszerveztük Pálosszentkúton a motoros búcsút. Én tudom, hogy Ecséden előtte való évben volt az első itt. Azt hiszem 2006-ban, most pontosan nem tudom már a dátumokat. Hallottam is róla különben. Minden esetre Pálosszentkúton megszerveztük, és hát szép lassan körénk szerveződött egy csapat. Utána megkértek, hogy Mátra-Verebély-Szentkúton is segítsünk, aztán segítünk Mária Gyűdön. Az elsők között voltak a görög katolikusok, akik Mária Pócson a következő évre már meg is szervezték, és ők nagyon a maguk módján nagyon jól csinálják, hát ráadásul a püspök úr teljes egészében mögéjük át olyannyira, hogy még rá is ül a motorra. A Kocsis Fülöp püspök atya, ő nagy motoros volt különben valami, hogy jól is motorozik. Hát nyilván, hogy nem tud annyit motorozni, de azt hiszem, hogy ő most kapott is valami fajta motort, amivel az ilyen búcsúk alkalmával el szokott menni. és így szép lassan, itt is, ott is, amott is elkezdtük a motorosokkal való ilyen jellegű foglalkozást.
Kapcsolatfelvételt.
És körénk, pálosok köré csoportosult egy kis közösség, ez se nem egyesület, se nem lelkiségi csoport, csak egyszerűen akik már egyszer voltak velünk, vagy kétszer valamilyen zarándokúton, az már motorkerék pálos. Attól függetlenül még tartozhat bármelyik motoros egyesülethez vagy csoporthoz, ez nem zárja ki a kettőt egymással, és akkor van egy ilyen motorkerék pálosok, és akkor mi szervezünk olyan programokat, amelyek természetesen elsősorban vallási célzatú programok, zarándokutak, pálosok nyomában címmel, a pálos kolostorokhoz megyünk el, a kolostor romokhoz, vagy az olyan kolostorokhoz, ami most már nem működik, de valamikor pálos kolostor volt, és hát hogyha ez olyan út, akkor kapcsolunk hozzá valami mást is. Ilyen formán Balaton felvidéket végigjártuk, akkor az Emplény környékét is végigjártuk, illetve voltunk felvidéken, ott is sok pálos kolostor volt, és hát a jelentősebb Mária kegyhelyeket végigjártuk. Ugye felvidéken ott van Pozsony mellett Marianka, Mária völgy, pálos kolostor volt. Nem messze ott van Sasvár, megint csak nagy búcsújáról Szlovákia, pálos kolostor volt. Akkor ott van kicsit keleten, Tőketelebes közelében Varannó, Mária kegyhely, elég híres szintén, pálos kolostor volt. Úgyhogy aztán fönt Késmár környékén is voltak pálos szerzetesek, akik szolgálatot teljesítettek bizonyos korban. Nyitra mellett is voltak, úgyhogy nagyon sok helyen voltak ott pálosok, és ezt is végigjártuk. Akkor Lengyelországba jártunk utakat, elmentünk utána Szczecin, és hát útközben azért egy-két helyen megnéztük a már most működő pálos kolostorokat.
És ilyen zarándokútra, motoros zarándokútra körülbelül hány motorral szoktak menni, illetve hány fő szokott részt venni?
Hát nagyjából 30 körül szokott lenni a létszám, ennél nagyobbat nem nagyon.
Igen, ez már úgy nehéz logisztikázni,
igen,
gondolom.
Igen, hát most ezért erre tudok jó példát mondani, hogy ez van, akik megoldják, de egyelőre ez talán nagyobb szervezettséget igényel. A lengyelek nagyon jól csinálják. A lengyeleknél van több olyan keresztény katolikus motoros közösség, akik ezt rendkívül jól szervezik. Hát van egy a Katini közösség, akik hát a Katini szerencsétlenségről lett elnevezve, viszont egy nagyon buzgó katolikus csapat. Ők 3-400-an is elindulnak, de nem egyszerre.
Szakaszosan?
Csoportonként. Aztán van az Irgalmasság Szikrája nevezetű motoros egyesület, nagyon jó a hasonlat. Mert ugye az Irgalmasság Szikrája, és a motorban a
gyertelmek.
Ezt a szalézi szerzetesek szervezik, a kói szalézi szerzetesek, ők pedig búcsújáró helyekre mennek. Voltak Medjugorjéban, Fatimában, Lourdesban, illetve most ebben az évben Szent Pál útjait fogják végigjárni, úgyhogy erre mennek, és ők is ilyen 3-400-an szoktak menni, és szintén úgy csinálják, hogy csoportonként. Tehát megvannak a találkozási pontok, és ők azért ezt komolyan veszik, hogy kategória szerint van egy kérdőív, amit kitöltetnek a jelentkezőkkel. A kérdőíven természetesen a vallási szempontok is rajta vannak, de a motoron, hogy mióta motorozik, mennyit motorozott közösségben, milyen teljesítményű motorja van, stb. Nagyjából be tudják állítani a csoportokat.
És akkor a csoport is így együtt tud haladni, gondolom.
És akkor igen, tehát amikor azonos teljesítményű motorokkal, nagyjából azonos tudású motorosokkal tudják a különböző csoportokat beosztani, és így szoktak akkor haladni, és ez egy nagyon praktikus dolog. De most mi azért nem vagyunk olyan sokan, mint a lengyelek, nem vagyunk akkora közösség, mint a lengyelek, és hát, hogyha ez így alakulna, akkor elég komoly logisztika kellene hozzá, de azt tapasztalom, hogy amikor én fölteszem és hirdetem, akkor általában ez a 20 és 30 fős közötti létszám szokott kialakulni, és ez bőségesen elegendőnek.
És esetleg, akit a rádióhallgatás során kedvet kap önökhöz csatlakozni, ez hogyan teheti meg?
Hát több formában is meg lehet tenni. Van egy ilyen honlapunk, hogy motorkerékpálosok, ugye, tehát motorkerék, nem pár, pálosok, tehát ez a szójáték. Van egy motorkerékpálosok.hu, ezen rajta van egy kalendárium, és azon rajta vannak
a programok.
Vagy a pálosrend.hu, arra is föl szoktuk tenni a legközelebbi motoros programokat. A motorkerékpálos.hu az azért jó, mert ott
aktualizálva vannak, gondolom,
ott is van, és ott előre a többit is lehet látni. A pálosrendnek a honlapjára csak éppen a legközelebbi programot szoktuk. Tehát így tudnak tájékozódni a programjainkról.
Kedves hallgatóink, Regő Dániel íróval és Bátor Botond pálos szerzetessel Hajdú Mária beszélgetett.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiót!